Megújulásról szóló tematikus napunkon következő műsorunkban Szepesi Anna beszélgetését hallhatják dr. Makai Lászlóval, a kiégésről és a megújulásról.
Köszöntöm a kedves hallgatókat, Szepesi Anna vagyok, és a mai adásban dr. Makai László görögkatolikus atyával és pasztorál pszichológussal fogok beszélgetni a kiégés és lelki megújulás témában. Köszöntöm atyát, és köszönöm, hogy elfogadta a meghívást.
Én is üdvözlöm a kedves rádió hallgatókat, és természetesen fiatalokat.
Sokszor érezzük azt, hogy megújulásra, feltöltődésre van szükségünk, mert úgymond besokaltunk. Erre nem mindig jövünk rá, vagy csak van egy érzésünk, hogy valami nincs rendben, és hogy melyek azok a jelek, amelyek arra utalnak, hogy megújulásra van szükségünk.
A fiatalok többsége, én azt gondolom, hogy már ugyanolyan nehéz fiatalnak lenni, mint ezelőtt 20 évvel, sőt, talán még nehezebb is. Azt tapasztalom, hogy inkább ilyen önértékelési zavarokkal, problémákkal küszködnek. Ami azt jelenti, hogy maga a világ az teljesen kitágult előttünk, és a fiatalok világa is egyfajta speciális világ lett, hiszen akkor, amikor az önértékelésről beszélünk, és az önértékelés tekintetében a közösségi médiákon ránk zúduló mindenféle negatív hatás, hogy te neked hogy kellene kinézned, hogy te miért nem vagy 5 kilóval könnyebb, miért ezt a sminket használod, miért nem ezt a hajfestéket használod, amikor folyamatosan azt súlykolják belénk, hogy mi nem nézünk ki jól, hogy mi nekünk mindenfélét össze kell vásárolnunk azért, hogy azokat a termékeket megvegyem, és én abból onnantól kezdve jól nézek ki. Tehát amikor ezek az önértékelési gondok előfordulnak a fiatalok életében, akkor nyilván ez egyfajta beszűkülést is eredményez. Az azt jelenti, hogy folyamatosan keresem önmagamat. Meg akarok újulni, de azt a megújulás sokszor elsősorban a külső megjelenésen kezdik a fiatalok, hogy jól nézzek ki magam, megjelenésem, és persze ez kell is, fontos is az ember életébe, hogy legyenek olyan külső tényezők, egyfajta optikai rálátása az embernek, hogy én hogy nézek ki, és hogy mások mit gondolnak rólam, és érdekes, hogy amikor a fiatalok világába, és nyilván hozzá kell tenni még nem csak a reklámok hatását, vagy hogy nézel ki, és hogy mi van rajtad, milyen ruha, milyen márkás cuccba jársz, vagy nem jársz márkás cuccokba, és ez egyfajta önértékelési zavarhoz vezetheti a fiatalokat, vagy éppen egy testképzavarhoz vezetheti a fiatalokat, és pluszban még, amikor a közösségi médián élik a fiatal többség az életüket, hiszen nagyon sokan különféle közösségi médiának vagy platformnak a tagjai is, és akkor jönnek olyan kommentek, negatív kommentek a megjelenésedre, a viselkedésedre, a beszédedre, a stílusodra, ami szintén egyfajta önértékelési zavart, konfúz zavart okoz a fiatalok életében, akkor bizony felmerül a kérdés az, hogy hát én meg szeretnék újulni, én jobban szeretnék létezni, de hogyan tudom ezt elérni, hiszen minden hatás, ami körbevesz, csak azt mutatja kortársaktól is természetesen, hogy én nem nézek ki jól, hogy én selejt vagyok, hogy nekem nem így kellene kinéznem, márkásabb cuccokba kellene járnom, tehát rengeteg olyan hatás éri a fiatalokat, ami miatt ma tényleg azt mondom, hogy nehezebb fiatalnak lenni, hiszen maga az impulzus, a negatív impulzus is egy-egy közösségi felületen azonnal jön. Azonnal reflektálnak. Kiteszek egy képet magamról. Lehet, hogy nagyon szépen mosolygok rajta, és hogy számomra az egy kedves kép, azért tettem ki természetesen, és jönnek a különféle megjegyzések, a kommentelők, hogy mi ez, milyen kép ez meg. Szóval nagyon sok elbizonytalanító tényező van ma a fiatalok világában, a fiatalok életében, és ezekben az elbizonytalanodott tényezőkben kell nekik összekaparni magukat, hogy fel tudjanak állni, és ne pedig egyfajta deprimáltság, vagy később akár egy depressziós életérzés legyen bennük, hogy én nem tudok megfelelni. És ez átcsap egy megfelelési kényszerbe aztán, hogy én akkor mindenkinek kedvére akarok lenni, mindenkinek meg akarok felelni, minden kommentelőnek oda akarom írni, hogy én ettől a perctől kezdve jobb leszek, vagy máshogy fogok élni, vagy viselkedni, vagy öltözködni, vagy hajviseletet hordani, tehát valóban a megújulásnak az elsődleges faktora az, hogy fogadjam el önmagam. Legyek önmagam, legyek természetes, viselkedjek természetesen. Ne külső tényezők határozzák meg az én életemet, létemet, ne az legyen, hogy mit mondanak rólam mások, nyilván ez is fontos tényező, de nem a legfontosabb tényező egy fiatal életében, hogy mit gondolnak mások rólam, hanem inkább az, hogy én a bőrömben jól érezzem magam, felszabadultan érezzem magam. Mondhatnám azt, hogy egyfajta fiatalos lazaságnak kell lenni ahhoz, hogy az ember azt tudja mondani, hogy engem így, hogy az Úristen megteremtett, én jó vagyok, az Isten nem teremt selejtet, az Isten mindig jót teremt, bennem is jót teremtett az Isten, jó lelket adott nekem az Isten, jó embernek teremtett az Isten, és ezt a jóságot tudjam elfogadni az Istentől, hogyha ő akart, hogy én létbe jöjjek, létezzek, éljek, szerető családba küldött engem az Isten, akkor én azt gondolom, hogy minden megvan. Ma, amikor azt mondjuk, hogy boldog vagy, akkor hozzáteszünk, hogy mi a boldogság. Tehát mit értünk a boldogság alatt? Hogy én most egy rózsaszín ködbe látom a világot, vagy éppen szerelmes vagyok, és hát alig várom, hogy találkozzak az én szeretett párommal, vagy éppenséggel a boldogság az, hogy megvan mindenem, megvettem mindent a boltba, olyan autóm van, olyan cipőm van, olyan ruhám van, amit én szerettem volna. Nagyon érdekes, hogy végeztek egy kutatást a boldogság fokmérője tekintetében, és a kutatásnak az eredménye az volt, hogy minden, amit tárgyasított boldogsághoz van kötve, tehát ha én megszerzem magamnak azt vagy azt, akkor én onnantól kezdve már nagyon boldog vagyok. Érdekes módon ez a boldogság faktor, ez 2 hét után csökken. Tehát 2 hétig tart az ember boldogsága mindaddig, amíg azt meg nem szerzi, mert az a jó ruhát, azt a szép cipőt, azt a jó laptopot, vagy netbookot, vagy bármit, ez 2 hétig tart, azt mondják a szakemberek, mert 2 hét után azt látja az ember, hogy már mások nem olyan csillogó szemmel nézik azt a boldogságot, amit én érzek boldogságnak, hanem mások azt mondják, hogy jó van, hát másnak is van ilyen, nem csak neked, és valahogy az ember boldogság faktora ilyenkor lecsökken. Tehát a boldogság érzés, amit tárgyakhoz van kötve, az nagyjából 2-2,5 hétig szokott az ember életében tartani, és azért mi valljuk őszintén, hogy tartósabb boldogságra gondolunk. Például a boldogság az, hogyha én megelégedett vagyok. Elégedett vagyok önmagammal, elégedett vagyok az életemmel, elégedett vagyok a baráti társaságommal, amit működtetek és jól működtetek, elégedett vagyok a tanulmányaimmal, és mindazzal, ami körbevesz engem. Tehát maga a boldogság egyenlő, mondhatjuk azt, a megelégedettséggel is.
Mostanában nagyon népszerű fogalom a kiégés, viszont sokszor nem helyesen használjuk, vagy nem arra, amit ténylegesen is jelent, és hogy röviden körülírva, mi is az a kiégés?
A kiégés az, amikor az ember számára olyan érzelmi megterhelések vannak permanensen, fönnállnak ezek az érzelmi megterhelések, amelyből az ember nem lát kiutat, és nem tud szabadulni. A kiégésnek 2 híres kutatója volt, a North és Frennenberger, akik 12 faktoron keresztül mutatják be a kiégésnek a fokozatait, és hát természetesen, hogy az ember hogyan jut el a kiégéshez. És nyilván, amikor az ember folyamatosan azt látja, hogy egy megfeszített munkatempóba van, hogy nincs öröm az elvégzett munkában, nincs öröm a személyekben, a társas kapcsolatai izolálnak, tehát hogy nem akar közösségbe menni, beszűkültség jellemzi az embert, otthon szeret lenni, semmiféle örömfaktora már nincs. Tehát például, ha valaki egy nagy örömmel megajándékozza, vagy nagy tárgyal megajándékozza, azt általában nagyon lekicsinli, hogy hát nem örül neki, és a legkisebb problémát pedig felnagyítja az ember, mintha az valami égbe kiáltó probléma lenne, amit soha nem lehet megoldani, a gondolkodása beszűkül az ilyen embernek. Tehát rengeteg olyan faktora van a kiégésnek, amely nyilván a fiatalokat sem kerüli el. De egy nagyon fontos szempontot azért el szerették mondani, nagyon sokan a fiatalok közül is sikeresek. Tanulmányban kitűnő tanulók, versenyeredményeik vannak, akár sportban, akár tanulmányi eredményekben. Egy valamit elfelejtünk, az, hogy a siker sem véd meg a kiégéstől. A siker, amit ugye mások életében mi látunk, hogy na hát egy színész, egy színésznő, egy általam kedvelt énekes, vagy éppen egy olyan rapper, youtuber, akivel azt mondom, hogy hát követem mindenféle közösségi fórumokon is. Érdekes, hogy ezek a személyek is, ezek a híres emberek is egy idő után kiégnek. hiába a világ előttük hever. És azt látjuk, hogy ott ülnek ilyen különféle műsorokban, kibeszélő showban, beszélnek anorexiáról, drogfüggőségről, gyógyszerfüggőségről, különféle kapcsolati zavarokról, magánéleti krízisről. Tehát gyakorlatilag önmagában a siker nem végmet bennünket a kiégéstől. A kiégésnek van egy prófétája is, az Ószövetségben Illés próféta, aki maga is be tudta bizonyítani a zsidó népnek, hogy Jákva az igaz élő Isten, és a Bál papok pedig hát tűzbe vetették magukat, mert az ő oltáruk nem gyulladt meg, és Illés próféta oltára pedig meggyulladt. És amikor ezt a sikert Illés próféta végrehajtotta, akkor a királynő megüzente a prófétának, hogy ugyanez lesz a sorsod, mint Bál papjainak, tehát téged is el fogunk tenni láb alól, és hogy menekülj az országból. És Illés próféta elkezdett menekülni, és egyetlen egy zsidó család, vagy zsidó település, vagy különféle emberek, akik látták az ő csodáját, nem fogadták be Illés prófétát, menekülnie kellett egy ilyen siker után, amikor ő tényleg megmutatta, hogy ki az igaz Isten, és Illés próféta annyira depressziós lett, hogy saját halálát kívánta, a királyok könyvébe el lehet olvasni, vedd el uram életemet, mert én sem vagyok jobb atyáinknál. És Illés prófétának ugye aztán az Isten megüzente, hogy két dolgot csinálj, pihenj és egyél. És olyan egyszerű dolog a kiégéstől való mentesülés. Benne van a Bibliában. Pihenj és egyél. És talán sokan azt mondják, hogy hát ez ilyen nem trendi dolog, amiről én most beszélek, mert hát most az ember kiég és nehéz, és akkor hogyan tudta operálni. Nézzük meg, hogy a kiégés azért van, mert nem pihenünk. Reggeltől estig lótunk, futunk, interpersonális kapcsolataink vannak, emberekkel találkozunk folyamatosan, napi szinten konfliktusokat kell megoldani, kezelni, helyrehozni. Permanens konfliktusokban van az ember, nem tud ebből kiszabadulni, konfliktusból konfliktusba, telefonok, e-mailek, faxok, mindenféle megválaszolatlan leveleim vannak, és az ember azt érzi, hogy telítődik, és már a 8 óra nem elég a munkához, az több kell, és akkor már éjfélig, 1 óráig, 2-ig dolgozik az ember, 4 órákat alszik. És persze másnap ugyanúgy toppon kell lenni. Tehát, hogy valóban az ember számára pihenés elengedhetetlen. Nagyokat aludni, nagyokat pihenni, és természetesen az egészséges táplálkozás. Az, hogy az ember ne csak egy rágót kapjon be, és akkor egyen, vagy ne egy gyors büfében egyen valami, amit 3 perc alatt meg kell lennie, és nyilván felborítja az egész emésztését, felborítja az egész belső szervét, biológiáját az embernek, amikor nem tud rendesen étkezni, és hát látjuk azt, hogy igazából az ember lót fut, rohan állandóan, és nem nincs ideje a családra, a pihenésre, önmagára, elhanyagolja önmagát, mint személyt, mint személyiséget, mint entitást. Tehát, hogy nagyon fontos megtapasztalni azt, hogy az ember számára, ha nincs meg a pihenés, a kikapcsolódás, a rekreáció, amikor napokon keresztül nem veszek elő munkát, vagy az embernek, ha nincs hobbija, ugye a hobbi az, ami kikapcsol, tehát nem a munkához, családhoz, feladathoz köt, hanem a hobbi az, ami kikapcsol, amit manuálisan végzek, hogy még a gondolataimban se legyen benne a munka. Az nagyon rossz, amikor hazamegyünk, és otthon is csak a munkáról beszélünk, és nincs más közös téma. Csak a munka, a munka, a munka. És nyilván amikor az embernek az agyi szinten sem tud kikapcsolódni, akkor bizony egy másfél éven belül az ember eljuthat a kiégéshez. Nagyon érdekes, hogy HR-es kollégák tudják már, amikor felvételiztetnek nagyobb cégekhez embereket, akkor mindig van olyan kérdés, ilyen beugrató kérdés, hogy na és egyedül szeret dolgozni, vagy pedig csapatban. És persze nagyon sokan azt mondják, hogy egyedül szeretek dolgozni, akkor azok a személyek a leghamarabb kiégnek egy cégnél. Mert nem tudja megosztani a munkát, és mindent ő akar elvégezni. Pedagógusoknál a kiégés veszélye nagyon magas faktoron van, aki kijön az egyetemről, és azt mondja, hogy na már most én olyan osztályom lesz, meg olyan közösségem, meg olyan szülői közösségem, hogy ami a nagykönyvben le van írva, és másfél-két éven belül kiégnek ezek a pedagógusok. És a legtöbb segítőhivatás, orvos, ápoló, pap, pedagógus, tehát a szociális szférában dolgozók, tehát ezekben a hivatásokban a legmagasabb faktora van a kiégésnek. Érdekes, hogy például a juhászok, a bojtárok kevésbé égnek ki, mert hát ugye ott nem nagyon van kivel beszélgetni, vannak ilyen lazább hivatások, vagy lazább foglalkozásokkal a kiégés faktor az abszolút nulla, és hát vannak olyanok, ahol az ember két végén égeti a gyertyát, és akár a fiatalok világában is, amikor azt gondoljuk, hogy a fiatalok is egyetemre járnak, és hát már ugye van olyan fogalom, hogy kapunyítási pánik, hogy nem mernek kilépni az egyetemről a fiatalok. Mert hogy jobb az egyetem, örök ifjú egyetemisták vannak már, közel 30 évesen még mindig egyetemre járnak, mert nem mernek kilépni az egyetem kapuja kívülre, hogy a világban, a nagybetűs életben kicsit megmutathatják azt a tudományt, azt a tanulást, ami miatt ők képezték magukat, és hogy bent ragadnak az egyetem világába. Tehát ez a kapunyitási probléma is előkerül a fiatalok életében, és hát nyilván itt nagyon sokszor tudunk beszélni kiégésről is, vagy akár depresszióról is.
És hallottam már így különböző helyekről, hogy az ember először ég, és utána majd ennek az égés folyamatnak a végén jut el így a teljes kiégéshez. És hogy milyen fázisai vannak ennek a betegségnek?
Nagyjából a fázisait már elmondtam, hogy valóban az ember túlterhelt, érzelmileg túlterhelt, természetesen lelkileg túlterhelt, beszűkülnek a kapcsolatai, beszűkül önmaga is, mint személyiség, torzulnak a valósággal alkotott nézetei, ellenségeskedést lát maga körül, rengeteg feladatot, amit nem tud megoldani, elbizonytalanodik a saját személyisége tekintetében, vagy éppenséggel, amikor picit megint összeszedi magát, hogy teljes újult erővel csinálja azt, amit csinál, akkor újból vannak olyan nehézségek, amikor konfliktusba keveredik emberekkel, nem találja a megfelelő kapcsolatot az emberekkel, és gyakorlatilag egy bizonyos fázis után ez a folyamat, amikor már a teljes kiégésről beszélhetünk, az már sajnos orvosi segítségre van szüksége annak, aki ebben a faktorban bár benne van, már önmagától nem tud meggyógyulni. Ha jól emlékszem, akkor Frennenbergernek ez a 12 skálán lévő faktorán a 7-es az, amikor már segítség nélkül nem tud az ember a kiégésből meggyógyulni, kigyógyulni. Egyesült Államokban vannak külön klinikák, amelyek csak a szakmában, munkában kiégett emberekkel foglalkoznak. És amikor ez a kiégés gyakorlatilag megszűnik, ott már látni kell, hogy nagyon sokszor van táppénzen az ember. A legkönnyebben kap el betegségeket. Nagyon az immunrendszere gyakorlatilag tönkrement, nincs benne semmi vitalitás, életöröm, csak lehangoltság, letörtség, nagyon sokszor rossz kedv, rossz hangulat, amit senki nem tud felvinni. Nyilván az ember elkezd ilyenkor hangulatjavítókat szedni, antidepresszánsokat, tehát nyilván a tünetekre valamilyen szinten a gyógyszeres kezelés tud valamilyen szinten hatni, de ilyenkor mindig a probléma magában a személyiségben van. És amikor a teljes kiégés van, akkor azt gondolom, az már igazából a munkahely elvesztésével is jár, hiszen képtelen bemenni az adott helyre dolgozni, képtelen felkelni az ágyból, képtelen felöltözni, és összerakni magát munkaképes állapotba. Tehát gyakorlatilag a kiégésnek ezek a folyamatai végén már az ember képtelen arra, hogy újra konstruálja magát. Nyilván lehet, és hát mindenből ki lehet jönni, de észre kell venni a jeleket. Észre kell venni a környezetemnek a jeleit, hogy mit mondanak, hogy hát most úgy megváltoztál, vagy máskor erről nem így gondolkodtál, vagy mi történt veled, olyan sokat vagy táppénzen, elbírod végezni a munkát, nem kell segíteni? És akkor nyilván az ember azt mondja, hogy nem, hát én elbírom végezni, nekem nem kell segítség, holott már rég segítségre szorult. Tehát vannak azért jelei, elhanyagolja a külseit, nagyon sokszor az ilyen ember nem figyel oda önmagára, mert folyamatosan csak a munkát akarja elvégezni. Ugye nagyon nehéz, amikor valaki perfekcionalista, tehát amikor mindent tökéletesen, és nem is 100%-ra, de körülbelül 120%-ra akar megcsinálni, és a hiba lehetőségét abszolút anulálja, tehát teljesen nulla, hogy ő hibázhat. Nagyon érzékenyen veszi a kritikát, a külvilág ingereinek a kritikáit az ilyen személy nagyon érzékenyen, szenzitíven veszi. Nem szereti, hogyha ilyen téren valaki is kritizálja az ő megjelenését, életét, munka moráját, munkatempóját, az elvégzett leadott dokumentumokat, anyagokat, amit elvégzett, hogyha valaki is hibát talál, akár egy vesszőhibát is, az nagyon szenzitíven érinti az ilyen személyiségeket, akik tényleg ilyen perfekcionista módon végzik a munkájukat, és hát ilyen szempontból azért is mondtam, hogy a legveszélyesebb tényezők azok a segítőhivatásban, segítő foglalkozásban lévő személyek, akik hát pillanatok alatt el tudnak jutni a kiégéshez, amennyiben nem figyel oda azokra a jelekre, hogyan tudja letenni a terheit, meg kell tanulni a megküzdéssel, a megküzdési módokkal, hogyan tudok megküzdeni a nehézséggel. Ha eljövök a munkahelyemről, akkor már a családomé legyek, akkor már ne a munkával foglalkozzak, kapcsoljam ki a telefonomat, rekreálódjak, pihenjek, üljek le egy kicsit más emberekkel beszélgetni, akik nem az én szakterületemen vannak, halljak más dolgokat is. Tehát megvan ennek a megküzdési lehetősége a kiégésből, és hát nyilván ez kell az akaraterő is természetesen, de az a jó, hogyha nem jut el az ember egy ilyen szintre már, mert azt gondolom, hogy onnantól kezdve nagyon nehéz talpra állni.
Így az előzőekben említette atya, hogy a munka túlhajszolásából is el lehet jutni a kiégésig, és hogy meg kell találni a hobbikat, amik kikapcsolnak így a munka mindennapjaiból. De mi van akkor, hogyha valakinek a munkája egyben a szenvedélye is, akkor mikre kell odafigyelnie, hogy ne jusson el a kiégésig?
Ugye egy mondás szerint választ egy jó hivatást, és soha nem kell dolgoznod. Tehát persze vannak azok a helyzetek, amikor az embernek a munkája az teljesen betölti, kitölti az ő életét, mindennapjait, és hát az ő munkája az igazából nem munka, hanem nyilván egyfajta hobbi, vagy egyfajta olyan tevékenység, amit örömmel és szeretettel végez. Ez lenne az ideális, hogyha az ember mindenki úgymond a helyén lenne. Tehát a helyemen vagyok a magánéletben, helyemen vagyok önmagammal, nyilván ezzel kellett volna kezdeni, és helyemen vagyok a munkámmal. Most ez a hármasság, ez ritkán szokott összejönni sajnos, de valóban, amikor az ember a helyén van, és ugye arról beszéltem az elején, hogy a boldogság egyenlő megelégedettséggel, tehát hogy meg vagyok elégedve mindennel, amit az élet nekem nyújtott, és tudjuk jól azt is, hogy ha az élet nem ad meg mindent, akkor is boldog tud az ember lenni, erre is számtalan kutatás lehetne említeni, de mégis nagyon fontos az a rész, amikor az embernek megvan a maga munkája, és a munkában ki tudok teljesedni. Ettől függetlenül fontos az, hogy legyen az embernek olyan aktivitása is, ami például a feszültségoldás tekintetében segít, hiszen én azt gondolom, hogy kevés az a munkája van, ahol ne lenne kisebb-nagyobb mértékben feszültség. És ha valakinek ez úgy érzi, tapasztalja, hogy valahogy a feszültség oldást kellene megtalálnom, akkor azt gondolom, hogy ha valakinek a munkája, a hobbija is egyben, attól függetlenül találja magának egy jó sportot például, amit hetente rendszeresen művel, akár egy jó futócipővel vesz az ember és futni, akár eljárni uszodába, vagy éppenséggel teniszezni, ami az én kedvenc sportom természetesen. Tehát, hogy valamilyen szinten az embernek akkor is meg kell találni azt, ami a feszültségét tudja csökkenteni és tudja oldani. Mert amennyiben a feszültségek folyamatosan jelen vannak az életünkben, és ezeket nem tudjuk elengedni, letenni, nem tudjuk a feszültséget kiadni önmagunkból, sőt, talán otthon is feszültség van, hiszen tudjuk azt, hogy a legboldogabb családok is tele vannak konfliktussal, nehézséggel, megoldatlan feladatokkal, és ott is vannak feszültségek is, mégis a legboldogabbnak mondjuk ezeket a családokat, tehát ott is vannak ilyen problémák, és hát akkor is meg kell találni azt, hogy én hogyan oldom önmagamból a feszültséget. Valakinek elég egy séta, valakinek elég egy társalgás, valakinek elég egy beszélgetés barátjával, rokonával, ismerősével, édesanyjával, kicsit kiventilálja az ember magából a feszültséget. Ugye itt is különbség van női feszültségoldás és férfi feszültségoldás között. Ugye a nők, amint említettem, inkább a beszéddel, a kommunikációval ventilálják ki magukból a feszültséget. Mondhatnám azt, hogy mire egy hölgy hazaér a munkahelyéről, mindenkit felhív telefonon, és már nyugodtan ér haza. A férfiak kevésbé. A férfi fiziológia úgy áll össze, hogy nekünk kell egy kis idő, amíg mi a feszültséget kiadjuk magunkból, és nem úgy oldjuk a feszültséget, mint a hölgyek, hogy kommunikációval, hiszen tudjuk jól, hogy a férfiak bal egy agyféltekések, a nők ugye az érzelmi alapon a jobb agyféltekések, és erről rengeteg ilyen kis videókat lehet látni YouTube-on, de mégis a férfiaknak a feszültségoldás, amikor hazamegy és leül 10 percre, vagy lefekszik a kanapéra 10 percre, becsukja a szemét is, és próbálja az egész napot terhet letenni, vagy éppensége van olyan férfi, aki végigkapcsolgatja a televíziót, hogy hát ha talál benne valamit, amit 10 percig nézni tud, és utána teljesen helyreáll a lelki biológiai egyensúly egy férfinak. Tehát más a feszültségoldási technikája egy férfinak, meg más egy nőnek is. Én azt gondolom, meg kell érteni egymás feszültségoldó technikáját, és akkor kevesebb konfliktus lesz egy családban, vagy alakul ki egy családban. Tehát ilyen értelemben fontos, hogy mindenképpen legyen olyan hobbing, tevékenységünk, sportolásunk, ami kikapcsol, kizökkent, ami egy ilyen vitalitás generátort ad az embernek, hiszen ez az egészségpszichológia is azt mondja, hogy az ember számára nagyon fontos az, hogy minden nap, vagy ha nem is minden nap, de rendszeresen valamit mozogjon, tornázzon, sétáljon, kocogjon, hiszen ez nagyon fontos az ember számára. És ami másik feszültségoldó technika, amit nagyon sokan kevésbé ismernek, a humor, a jókedv, a nevetés, az arcizmoknak azok a megmozdulás, ami a kacagásra vezeti az ember. Tehát nagyon fontos, hogy az embernek legyen humora, hogy tudjunk nevetni, akár a saját kis balgasságunkon is, de akár egy jó poénon, egy jó viccen. Nagyon fontos, hogy az ember az életkedvét vissza tudja hozni, hiszen az agyba olyan funkciókat indít el a nevetés, a jókedv, amely az agy jutalomközpontjába jut, és az a jutalomközpont megjutalmazza az embert, hogy igen, most egy jó napom van, jó kedvem van, jó hangulatban vagyok, általános egészségem is teljesen jó, és hát visszatérünk oda, hogy akkor elégedett vagyok önmagammal, és így boldog is vagyok.
Ha valaki felismeri, hogy a környezetében egy személy a kiégés felé tart, hogyan tud neki segíteni?
A kortársak nagyon sokat tudnak egymáson segíteni, nyilván észreveszi egyik a másikon, hogy beszűkült, hogy elhanyagolja magát, hogy viselkedési zavarai vannak, és tudnak egymásnak egyfajta jelet üzenetet küldeni, hogy miért változtál meg, mi történt, kérsz a segítséget, beszélgessünk-e róla, sokszor a kortársokkal való beszélgetés is nagyon-nagyon fontos, és természetesen segítségre szorul. De amikor már ennek a súlyosságát látjuk, akkor viszont érdemes már akár szülőkkel vagy szakemberekkel fölvenni a kapcsolatot, hiszen nem torzulhat tovább a személyisége, kénytelen lesz segítséget elfogadni, még akkor is, ha nagyon ritkán várunk el segítséget, és nem kérünk segítséget, mert nem szeretünk segítséget kérni senkitől, de hogyha látjuk azt, hogy valakivel baj van, akkor beszélgessünk vele, vigyük el sétálni, menjünk el valahová, egy kicsit kikapcsolódni, kizökkenni abból a környezetből, amiből az ember benne van, ez is nagyon sokat segít. Ugye az Anonim Alkoholisták klubja sem azért jött létre, hogy ott újból mindenki elmondja, hogy mi történt vele, hanem az, hogy azon a napon ő felöltözik, megborotválkozik, szép ruhát vesz föl, lemegy az utcára, emberek közé megy és beszélget. Nyilván, ha ez nem lenne, hogy otthonról el kell menni, akkor sokkal nehezebb lenne minden, mert otthon az ember minek ki öltözön föl, miért borotválkozzon meg, miért fésülködjön meg, miért tusoljon le, miért illatosítsa be magát, amikor úgyse jön senki, én sem megyek sehová. Tehát fontos a jelekből észrevenni, hogy valakivel baj van, és legelső az, hogy kezdjünk el vele beszélgetni, és a problémáját mondja el, és ha mi nem tudunk rajta segíteni, akkor próbáljunk szakemberhez fordítani. Minden egyetemen van egyébként pszichológiai szakszolgáltatás is, tehát érdemes azért ezt igénybe venni, mert azt gondolom, hogy akkor a fiatalokat itt sokkal könnyebben ki lehet húzni ebből a problémából, ebből a veszélyből, de a kortársak odafigyelése az legyen meg. Ne váljunk ilyen személytelen emberekké. Tehát elég személytelen ez a kultúránk sok esetben, amiben most benne vagyunk, és a tömegben egyedek vannak, a közösségünkben személyek vannak, és a közösségben lévő személyeket találjuk meg, és tudjunk rájuk odafigyelni, hiszen én azt gondolom, hogy keresztény fiatalként is felelős vagyok a másikért, és tudok érte tenni, én azt gondolom, ez nagyon fontos, hogy ne váljunk rideg, hideg embereké a társadalomban, hanem tényleg azt a szeretetet tudjuk felmutatni, amivel Krisztus is szeretett bennünket, és azt gondolom, hogy akkor ez segíteni fog másokon is.
Atya szerint mivel vagy, hogyan lehetne csökkenteni a kiégés számát, arányát?
Nagyon jó közösségi programokkal, tehát ami valóban meghívja a fiatalokat a találkozásra, amikor hallanak olyan előadásokat, olyan témákat, ami őket is érdekli. És a fiatalok mindamellett, hogy elsősorban értelmesen éljék a fiatalságukat, keressenek olyan közösséget, értékes közösségeket, keresztény közösségeket, ahol hasonló gondolkodású fiatalokkal tudnak találkozni. Kerüljék a túlzott, megerőltetett, impulzív stressz helyzeteket, vagy éppenséggel az állandó pszichés megterhelésekkel járó konfliktusokat, nehézségeket, és keresni kell azokat a helyzeteket, ahol önmaga lehet, felszabadulhat, ami egyfajta jó érzést tud adni a fiataloknak. Én azt gondolom, hogy rengeteg ilyen lehetőség van a fiatalok előtt is, ahová el tudnak menni. Egy zarándoklat, egy lelki gyakorlat, hiteles, vallásos emberekkel való találkozás, közösségekbe való rátalálás, ahol valóban értékek mellett tudnak az emberek közösen gondolkodni, fiatalok közösen gondolkodni életről, családról, gyermekvállalásról, szexualitásról, közösségi portálokról, hogyan kell őket helyesen használni. Tehát, hogy rengeteg olyan területről, ami most aktuális is egy fiatal életében, barátságról, párválasztásról, szerelemről. Tehát mind-mind nagyon fontos téma, és érdemes ilyeneket keresni a fiataloknak is, és azt gondolom, hogy rá lehet ezekre a közösségekre találni. Ezek azért sok esetben tudnak segíteni, hogy az ember ne égjen ki. Tehát kimozdulni, örömöket keresni az életben, megélni, meghitt boldog pillanatokat, kerülni tényleg azokat a stresszeket, a distresszt és rengeteg olyan helyzeteket, ami megemeli a vérnyomás pulzusszámot, ami idegesít, feszülté tesz. Tehát keresni kell azokat a pontokat, amelyeket valóban inkább úgy meg tudok jól élni, olyan emberekkel találkozni, akik olyan pozitív hatással vannak az életemre, nem pedig olyanokat, akik lehúznak, vagy akikkel nem tudok mit kezdeni, és csak így, hogy mondják ma, hogy energiavámpírok, vagy kiszívják az energiát az emberből. Tehát, hogy fel kell tudni tölteni magunkat dolgokkal. Szent év van, rengeteg zarándoklatot hirdetnek, fiataloknak szóló programokat hirdetnek. Én is sokszor szembe jövök rengeteg ilyen programokkal. Érdemesebb ezek között egy kicsit megtalálni a sajátunkat, amiben mi jól éreznénk magunkat, vagy elmegyünk, rábeszéljük barátainkat, barátnőinket, keresünk ilyen programokat, és akkor azt gondolom, hogy ez is oldja bennünk lévő feszültséget, gátlásokat, kommunikációs görcsöt, mindazt, amivel rendelkezni szoktunk, és akkor talán ez új arcokat, új távlatokat nyit az ember előtt, új ismerettségeket, új barátokat tud az ember ezáltal szerezni is, és szerintem ezek nagyon klassz dolgok, és a fiataloknak én azt gondolom, van igényük erre.
Köszönöm szépen, hogy itt volt velünk, Atya, és válaszolt a kérdéseimre.
Én is köszönöm, és sok lendületet, hitet, rengeteg mosolyt és rengeteg humort kívánok én is a fiatalok életében.
Kedves hallgatóink, az előző percekben dr. Makkai László görögkatolikus atyával és pasztorálpszichológussal beszélgettem. Köszönjük a figyelmet!
Megújulásról szóló tematikus napunkon elhangzott műsorunkban Szepesi Anna beszélgetését hallották dr. Makkai Lászlóval a kiégésről és a megújulásról. Következő tematikus napi műsorunkat 13 órától hallhatják.